Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. január 17-én sugárzott műsorát. Beszélgetés Újfalusi József professzorral a magyarországi zenei életről. A riporter Tamás Ottó.
Annak idején görög, latin és művészettörténész diplomát szerzett Debrecenben, de aztán zeneszerzés és karnagy szakon is diplomázott a Zeneművészeti Főiskolán. Klasszikus és átfogó stúdiumok birtokába lépett tehát a pályára, melynek a gimnáziumi katedrától az egyetemi pulpitusig, a különböző hivatali szolgálati helyektől a Zenetudományi Intézet tudományos posztjaiig, a Zeneakadémia rektori tisztjéig végigjárta számos grádicsát. Jó néhány esztendeje a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. És mindeközben azért gazdag életművet is alkotott, nem kis részt Bartók Béla vonzásában. Hogy időközben a Kossuth-díjtól a Herder-díjig számos hazai és nemzetközi kitüntetést is kapott, szinte észre sem lehetett venni. Újfalusi professzor ugyanis halkan, alig észrevehetően éli köznapi életét. Mint sokan azok közül, akik jeleket hagynak maguk után. Mély vonásokkal írt igazi jeleket. A Tudományos Akadémiának egyik szobájában, kisebb termében ülünk és beszélgetünk, és Kölcsey Vörös Marti Madács arcképét látom a falakon, tehát reformkori személyiségekét is, nincs itt egyetlen zenész, muzsikus, zeneszerző sem. Kérdésem tehát kettős. Egyrészt arra vonatkozik, hogy vajon egy mai zenetörténész, akadémiai személyiség mennyiben vállalja a reformkori szemléletet. Másrészt vajon elfelejtkezünk-e azokról, akik hasonló szellemiséget képviseltek a zenében, tehát a reformkori szellemiséget.
Először is azt kell hozzáfűznöm, hogy bizonyos mértékig véletlenszerű az, hogy ezek a képek hogy kerültek ide. Tudnélik, a Magyar Tudományos Akadémia épülete egy folyamatos rekonstrukció állapotában van, és ezelőtt talán 2 vagy 3 hónappal költöztünk át az épület másik részéből ebbe a szárnyba, és ez körülbelül 2 évig ideiglenes szállásunk. Ennek megfelelően kerültek ide nagyjából egybevágó képek. Meg kell jegyeznem, hogy a megelőző alelnöki szobában, amelyik a másik szárnyban volt, ott állt Godálynak a szoborportréja. Úgyhogy ez semmiféleképpen sem valamilyen tendenciózus egyoldalúság. Nos, ha már Godálynál vagyunk, Godály egy életet tett rá arra, hogy a magyar műzenei, műzenetörténeti fejlődésnek azokat a hiányosságait, amelyek a reformkorból eredtek, és amelyekről mindig felhívta a figyelmet, hogy a irodalmi fejlődéssel szemben viszonylag visszamaradt a zenei fejlődés, hogy ezeket a hátrányokat és hiányosságokat behozza. Nos, ez neki nem sikerült. Nem sikerült teljes mértékben, és a kérdés annyiban nagyon helyénvaló, amit kaptam a zeneművészettel kapcsolatban, hogy megint meg kell ismételnem, amit azt hiszem egy néhányszor már elmondtam, hogy igen, a magyar kultúra, a magyar humánkultúra hagyományait tekintve, tradícióit tekintve egy rétori, verbális jellegű kultúra, és a zene már az európai műzenei értelemben mindig periférián volt, és jelenleg is van a magyar kulturális köztudatban.
Vannak, akik azt mondják, hogy voltak éppen mi a magunk megkésettségeit magyarázzuk olyankor, amikor hivatkozunk arra, hogy elmaradt az a fajta folytonosság, bizonyos hagyományoknak a követése, amelyek más, szerencsésebb térségekben végbe mentek. Gyanítom, hogy ez igazságtalan, pontatlan és felületes megközelítés.
Legalábbis nem általánosítható. Kétségtelen, hogy a magyar történelemnek voltak olyan korszakai, amelyek valóban nehézzé tették az európai fejlődéssel való lépéstartást, de éppen a legújabb magyar zenetörténeti kutatások mutatják, hogy azért bizonyos szálakon és bizonyos csatornákon mindig érintkezett a magyar zenei fejlődés is Európával, és hogy aztán folytassam a sort, ezeknek a néhány száz évvel ezelőtti lépéshátrányoknak valamennyi terhét és valamennyi felelősségét most úgy feltüntetni, minthogyha azóta nem lett volna mód ezeknek a hátrányoknak a bepótlására, ez feltétlenül hibás és félrevezető.
Mások meg azt mondják, hogy Bartók és Kodály hirtelen csillagszerűen tűnt fel a magyar zene égboltján, nem ismerve az előzményeket, nem ismerve a gyökereket, és legfőképpen arról nem véve tudomást, hogy milyen más forrásból táplálkoztak ők, noha köztudomású az, hogy milyen kapcsolatuk volt például a népzenével.
Bartók és Kodály feltűnése semmiképpen sem tekinthető annyira váratlannak, mint ahogy ezt szeretik feltüntetni, mert ne felejtsük el, hogy amikor Liszt Ferenc vállalta, hogy részt vesz a Zeneakadémia megalapításában, akkor ő neki nagyon jól átgondolt programja volt arra nézve, hogy hogy alakít ki egy komoly nevelői disziplínát. Elsősorban a német pedagógiai, zenepedagógiai hagyományoknak a figyelembe és igénybevételével, hogy alakít ki egy ilyen disziplínát a magyar zenei tehetségek nevelésére nézve. Az a körülmény, hogy már a 90-es években, a 90-es évek második felében, tehát nem sokkal a Zeneakadémia megalapítása után, már olyan kiemelkedő személyiségek nevelkedtek itt, mint Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és még sorolhatnám a neveket bőségesen a következő néhány év hallgatóira is tekintettel. Ez azt mutatja, hogy nem a semmiből és nem a levegőből jött létre ez az egész kultúra. Ne feledjük el, hogy 1853-ban már Erkel Ferenc a Filharmóniai Társaságot megalapította, és már többek között Liszt Ferencnek a korábbi kezdeményeit is felhasználva és ösztönzést merítve belőlük, a magyar polgárosuló társadalom nem csak Budapesten, már vidéken is viszonylag korán létrehozta a zenei nevelésnek bizonyos municipiális, vagy pedig társadalmi intézményeit.
Mégis azt tapasztalja az ember, hogy a nemzetközi közvéleményben, ha ilyen egyáltalán létezik, és bizonyos nem kifejezetten szakmai lexikonokban, például a sokat vitatott Cambridge enciklopédiában, amely Magyarországon megjelent, de más külföldi lexikonokban is meglehetősen hiányosan tüntetik fel a magyar zene tulajdonságainak listáját, tehát ez egy hiányos lista. És vannak még ma is, akik Bartókot és Kodályt ma már klasszikusként tudomásul veszik, de úgy vélik, mintha azóta nem történt volna itt semmi.
Azt kell mondanom, hogy ez a kérdéses lexikonoknak a felelőssége, és tükröz egy olyan nemzetközi szemléletmódot, amely az egész úgynevezett tudományos gondolkozást, vagy a közismereti gondolkozást tekintve erősen, még azt sem mondom, hogy természettudományos, hanem technikai irányban tolódott el. Ez megmutatkozik a különböző újonnan megjelenő ilyen általános lexikonoknak az arculatán, de hogyha körülnézünk itt Magyarországon, a magunk házatáján, akkor azt kell tudomásul vennünk, sajnálkozva, hogy itthon sem túlságosan más a helyzet. Tehát ez a két név, inkább csak a két név, hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán, ezek ugye eléggé átmentek a köztudatba. De hogy abban az időben, amikor ők működtek, és amikor a nevük ismerté vált többé-kevésbé világszerte, abban az időben egy nagyon sokrétű és nagyon gazdag, sokarcú zene szerzői kultúra, kompozíciós kultúra is élt, virágzott Magyarországon. Ezt sajnos tudomásul kell vennünk, hogy ez nem ment át a hazai köztudatba se, hogy egyebet nem mondjak, hát itt volt például a most elmúlt Lajta év, ahol egy születési évforduló, egy 100 éves születési évforduló apropójából kellett újból emlékezetébe idézni a magyar köztudatnak, a magyar közgondolkozásnak az, hogy itt volt egy nemzetközi jelentőségű zeneszerző többek között, és még jó egy néhányat mondhatnék.
Közhelyeként mondogatják javarészt azok, akik a dologhoz Isten igazából nem értenek, vagy egyáltalán nem értenek, hogy a zene a legnemzetközibb nyelv, miközben aki csak valamit konyít a muzsikához, az tudja, hogy például a kelet zenéje egy teljesen másik világ. Tehát ebben is egy ilyen Európa központú gondolkodás tükröződik. És azt mondják, hogy mégsem válhatott a magyar kortárs zene, itt most a 20. század egészére gondolok, az egyetemes zenei kincs részévé, közkincsé. Mi lehet ennek az oka?
Talán mielőtt az okán próbálnék gondolkozni, hogy mi lehet az oka, először is azt kell mondanom, hogy hogyha figyelembe veszem, hogy világszerte bizonyos szakmai differenciálódás révén a zenei ágazat, mint a kultúra egészének a része bizonyos mértékig elszigetelődik, akkor ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy ebben a zenei szférában azért a magyar zene, a magyar kortárs zene sem olyan ismeretlen, mint ahogy ez innen látszik. Sőt, külföldön sokkal inkább ismert, fiatal zeneszerzőink pályázatokat nyernek, zeneszerzőink megrendeléseket kapnak, amelyeket neves külföldi együttesek rendelnek meg és játszanak. Tehát a zenei csatornákon azért a magyar zene jelen van a nemzetközi köztudatban, csak az a baj, hogy ez a zenei csatorna, ez már ott sem mindig szerves része egy egész kulturális gondolkozásnak.
Majdnem tragikus mozzanata a magyar zenei tehetségnek, tehetségeknek is, most nem csak a zeneszerzőkre gondolok, hanem a hangszeres művészekre is, hogy minthogyha ezen a földön túlságosan sok tehetség teremne. Annyi, nem tudjuk őket eltartani. Valamikor még azzal is sújtottuk őket, nem is olyan régen, hogy tiltották azt, hogy külföldre menjenek, vagy legalábbis körülményesen tudtak külföldre menni. Most pedig talán anyagi okok miatt került nehéz helyzetbe mind a magyar zeneszerzés, mint pedig a magyar hangszeres művészeknek a köre. Vajon van-e remény arra, hogy Budapest valóban olyan zenei centrummá váljék, mint a világnak valamelyik másik fénylő zenei központja?
A kérdés bonyolultabb, mint ahogy így első pillantásra látszanék, legalábbis az én véleményem szerint. Egyrészt kétségtelenül tanúi vagyunk jelenleg is egy nagyon gazdag budapesti koncertéletnek. Hogyha összehasonlítom olyan világvárosokkal, mint Róma például, azt kell mondanom, hogy Budapestnek a koncertélete sokkal gazdagabb. Annak idején, amikor egy hónapig Rómában ösztöndíjjal tartózkodtam, kifejezetten zenére éheztem, mert koncertalkalmak alig voltak a budapestihez viszonyítva. Más kérdés az, hogy éppen a magyar zene ebben a koncertéletben hogy vesz részt. És itt azt kell mondanom, hogy azok a lehetőségek, amelyek a magyar zeneszerzők műveinek, vagy akár csak a zene kultúra klasszikus alkotásainak is széles körben nyitnának utat mindenki számára és mindenkihez hozzáférhetően, ezek a utak meglehetősen el vannak zárva. Az a bizonyos maradék elv, amit a kultúra támogatásában, költségvetési és egyéb támogatásában emlegetni szoktunk, még sokszoros mértékben sújtja éppen a zenekultúrát, és ahhoz például, hogy bizonyos művek megszólaljanak valahol, itt vagyok, ahhoz például nem csak előadó művészek kellenek, mert azok még volnának, bár a Budapest-centrikusság itt túlságosan súlyosan esik ladba, de egyszerűen hangszerek nincsenek. Mondjak valami furcsát. A Magyar Tudományos Akadémia tudós klubja minden hónapban rendez egy hangversenyt. De nagyon színvonalas művészek lépnek fel. Ebben a szezonban és a megelőző szezonban a Magyar Zeneművészeti Társaság című egyesüléssel vagyunk kapcsolatban. Ők adják a műsorokat nekünk, és ez kvázi ajándék a mi klub tagjainknak. A Tudományos Akadémia, miután itt az a terem, ahol ezeket a hangversenyeket tartani szoktuk, az úgynevezett felolvasóterem, most az említett rekonstrukció miatt nem használható, a Vári Kongresszusi termébe tette át ezeknek a hangversenyeknek a székhelyét, és ebben a teremben nincsen zongora. A Magyar Tudományos Akadémia nem tudja zongorával folytatni ezeket a hangversenyeit.
Vannak, akik még most is a Magyar Tudományos Akadémiától várják, hogy mint egy szállás csinálója legyen a kortárs magyar zenének. Tehát nem csak arra gondolnak, hogy elméletileg alapozza meg a zene lehetőségét, ennek a zenének a lehetőségét, hanem mintegy azt várják, hogy propagátora legyen a kortárs zenének. Vajon milyen valóságos szerepet játszhat a magyar zenei életben éppen a Magyar Tudományos Akadémia?
Kérem szépen, a Magyar Tudományos Akadémia többek között zenetudományi intézete útján foglalkozik az egyetemes, az egész magyar zenetörténet részletes feldolgozásával, egyes kötetei már meg is jelentek. Nem utolsó sorban megint csak az anyagi lehetőségeknek a szűk volta, eredményezi, hogy éppen a 20. századi kötetnek az előkészítése meglehetős nehezen folyik, pedig kitűnő munkaerők gyűjtik az adatokat és dolgozzák fel történetileg, többek között a legutóbbi évtizedeknek a magyar zene történetét is. Nos, afelől ne legyenek illúzióink, hogyha esetleg elkészül ez a kötet, ez mindenkinek a kezében lesz, és ezáltal fogják a magyar zenét megismerni. Nem. De az is kétségtelen, hogy ez a zenetudományi intézet rendszeresen kiállításokat rendez, kortárs vagy nemrég elhunyt magyar zeneszerzőknek, Szervánszky Endre, Maros Rudolf, Lajta László és más zeneszerzőknek az életművéből kiállításokat rendez. Na most ezek a kiállítások ott helyezkednek el a Zenetudományi Intézetben, ahol a Zenetudományi Intézetnek az előadó terméhez a bejárat nyílik, és ebben az előadó teremben rendszeresen koncertek is vannak. Tehát a Tudományos Akadémiának kettős a tevékenysége ebben a tekintetben. Egyrészt a tudományos feldolgozás, de a Tudományos Akadémia hivatásának tartotta és tartja is mindig, hogy az ismeretterjesztésben is részt vegyen, részben tagjai, részben pedig intézményei által. Tehát ilyen csatornák kétségtelenül vannak, ezek is nagyon szűkösek.
Professzor úr megítélése szerint van-e, lesz-e esély arra, hogy a kortárs magyar zene a mostaninál valamivel szélesebb körben is terjedjen, hogy például az iskolák révén, a középiskolák révén a fiatalabb nemzedék életének, műveltségének természetes részeként kezelje ezt a muzsikát?
Ehhez tulajdonképpen az egész nevelési, oktatási szemléletünknek, koncepciónknak meg kellene változnia. Hogy ez mikor megy végbe és hogy megy végbe, ezt én nem tudom megjósolni. Az a nagy kezdeményezés, amely a Kodály Zoltán nevéhez fűződik, és amelynek az lett volna a célja és a rendeltetése, hogy az iskolai nevelésbe beépítse szervesen a zenei nevelést. Ez megint csak különböző okokból eléggé háttérbe szorult. Nagyon messze vezetne, hogyha most ennek az okait elkezdeném, és az egész nevelés politikai szemléletnek az ilyen-olyan bezzegjeit elkezdeném itt fejtegetni. Tény az, hogy ezzel bajok vannak, tény az, hogy magát Kodálynak a koncepcióját és a felfogását sem úgy alkalmazzák mindig, ahogy erre szükség volna, meglehetősen megszűkül az egész szemlélet, és nem nyit eléggé az egész zenekultúra felé. Jósolni nem tudok, hogy ebben változás mikor fog bekövetkezni, egy valamit tudok mondani. Az, hogy mostanában elég gyakran jut eszembe Adinak egy vers kezdete, amelyik úgy hangzik, hogy vak ügetését hallani hajdani eltévedt lovasnak. Hát ilyen eltévedt lovasok és vak ügetések elég nagy számban vesznek bennünket körül. Visszatérve a Cambridge lexikonra, egy olyan lexikális szemlélet, amelyik egy közelmúltnak a technikai egyoldalúságát vetíti át a lexikális tudnivalókra. Ezt azt kell mondanom, hogy lassanként már kezd túlhaladottá válni, mert a világszerte a humán érdeklődés erősödik, anélkül, hogy ezt a hivatalos szervek tudomásul vennék. Ez egy ideig tart még, amíg ez átmegy majd a nevelői, az intézményi és a közéleti gyakorlatba.
Örülök, hogy professzor ezt mondta, mert már-már attól tartottam, hogy ön is átvette azt a bizonyos jóslatot, melynek jegyében a két kultúra végleges szakadására kell számítanunk, holott gyanítom, hogy a történelem a szélsőségeket mindig kiegyenlíti. Nem tudom, professzor úr is így vélekedik erről.
Kérem szépen, Anna Jánosnak van egy nagyon kedves mondása. Hirtelenében most nem tudom megmondani, hogy melyik verséből motoszkál a fejembe. Úgy hangzik, hogy ha nem is a vallás Istenhez téríti az oldalnyi vallás. Tehát azt kell mondanom, hogy hogyha lesz annyi esze, annyi ébersége az emberiség közgondolkozásának, elsősorban az értelmiségnek, hogy észreveszi, hogy merre felé halad a világ azon az úton, amelyet az elmúlt mondjuk évszázadban kezdett járni, ez az értelmiség, akkor rá kell jönni arra, hogy ez az út a katasztrófához vezet. Az úgynevezett zöldeknek a különböző mozgalmai tulajdonképpen már ebbe az irányba mutatnak, bár ez csak az egyik oldala az egésznek, mert az emberi gondolkozásnak ez a rettenetes karsztosodása, aminek a tanúi vagyunk, ez az érzelemtelen, ez a teljesen kontaktust és kommunikációt kizáró szakosodás és tárgyiasodás, ez valami olyan katasztrófához kell, hogy vezessen, amire előbb-utóbb rá kell ébrednie, először kevés, aztán egyre több embernek, szerintem.
A Szabad Európa Rádió 1993. január 17-én sugárzott műsorát hallották. Újfalusi József professzorral Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.